Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében Láng Andrást, az SPB befektetési ZRT privát bankárát a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények szárnyalásáról és ezek növekedési korlátairól kérdezem. A második részben Nagy Bertalant, a Concord privát banki üzletfejlesztési igazgatójával arról beszélgetek, hogy milyen szerep juthat a hagyományos égésű motorokat gyártóknak a világuralomra törő hibrid és elektromos járműveket kibocsájtók mellett. Tehát kezdjük az amerikai tőzsdével, és ezen belül a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények szárnyalásával, amit sokan buboréknak tartanak. Köszöntöm a telefonvonalba Láng Andrást, az SPB privát bankárát. Szervusz, András!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Bár az elmúlt napokban kisebb korrekció ment végbe az amerikai tőzsdén, de az első hét hónap elsősorban a technológiai szektorban, azaz a NASDAQ-on egy látványos emelkedést mutat. Hát akkor nézzünk a számok mögé, hogy is áll a helyzet.
Abszolút. Az S&P árfolyamát ugye a legnagyobb, 500 legnagyobb amerikai vállalatából álló index, hát elsősorban a mesterséges intelligencia húzta felfele idén. A mesterséges intelligencia, vagy rövidítve AI, az egy olyan számítógépes algoritmus, amely képes módosítani a saját algoritmusát.
Azt hiszem azért a hallgatóink ezzel többé-kevésbé tisztában vannak. Bár lehet, igen, hogy a részleteket nem ismeri.
Konyha nyelvre lefordítva, olyasmi a mesterséges intelligencia, ami képes az emberhez hasonlóan magától gondolkodni.
Én egyébként jó néhány évvel ezelőtt, mert egyszer külföldön járva, angolul akartam beszélni ott a szállásadóval, aki azt mondta, hát ő csak franciául tud, de mondjam rá az angolt a mobiltelefonjára, az majd neki lefordítja ott kapásból. Ez például már mesterséges intelligencia volt?
Valószínűleg egyébként igen, hogyha ki akarjuk próbálni a mesterséges intelligenciát, akkor sokféle módszer közül tudunk választani. Mondok pár példát, tehát van olyan AI, amelynek a segítségével a zene címét tudjuk lekérni a dallamok alapján, ugye ez is egy mesterséges intelligencia, illetve van olyan is, ami például a felhasználók instrukciói alapján rajzol, verset ír, de a kedvencem az, amelyik a lefényképezett hűtő tartalmából megmondja, hogy miket lehet fűzni a képek alapján a hozzávalókból.
Egyébként a lehetőségekre utal ugye egy nagyon nemrég megjelent hír, ugye miszerint Bill Gates-t is lenyűgözte ChatGPT-vel végrehajtott tech demo, aminek során a mesterséges intelligencia által vezérelt program 5-ösre megcsinált egy magas szintű biológiai szakvizsgát, már pedig ha Bill Gates meglepődik valamin, akkor az valóban meglepő lehet.
Igen, igen, ugye itt a leghíresebb mesterséges intelligenciáról van szó, az OpenAI cég által fejlesztett ChatGPT-ről, amely májusban jelent meg, és a megjelenést követően 5 nap alatt 1 millióan töltötték le az alkalmazást. Ez egyébként egy ingyenes chatbot, aminek van egy fizetős része is, ami állítólag fejlettebb, mint az ingyenes verzió, de alapvetően azt kell tudni, hogy ez számít a mesterséges intelligenciáknak a svájci bicskájának, tehát mindenféle dologra lehet használni, tanulásra, e-mailek megírására, projektek összeállítására, bevásárlólisták készítésére is még sorolhatnám.
Egyébként néhány héttel ezelőtt egy kollégád, mikor az amerikai tőzsdéről beszéltünk, ő azt mondta, talán ez olyan május közepén, június elején volt, hogy a mesterséges intelligencia egy jó ideig még húzni fogja azért az amerikai tőzsdét, de nem biztos, hogy sokáig. Az én alapkérdésem az, hogy a mesterséges intelligencia ez egy új technikai forradalom, ugyanolyan, mint volt az internet, vagy ennél bonyolultabb ez a dolog?
Hát szerintem egyébként összehasonlíthatjuk a dotcomos cégekkel, viszont szerintem ez egy teljesen más szituáció piaci viszonylatban is. Itt azt kell látni, hogy egyébként amióta kijött az AI, azóta megjelentek különböző olyan alkalmazások is, ami egy ilyen ellenreakciót váltott ki. Például most már létezik olyan a szoftver, ami megmondja azt, hogy ez az adott dokumentum, vagy rajz, vagy akármi, az mesterséges intelligenciával készült-e, vagy sem.
Azt hiszem, hogy ez a tanároknak jót tesz, hogy a diákok ugye egy mesterséges intelligenciával előállított vizsgafeleletet vagy dolgozatot írnak, akkor azt mondja, na jó, hát akkor ez nem ér.
Abszolút, akkor, abszolút, igen. A probléma viszont ott kezdődik, amikor már a tanár is ugye a mesterséges intelligencia segítségével javítja ki a dolgozatot.
Hát azért mondtam, hogy ez egy kicsit bonyolultabb, mint az internet, ugye?
Így van.
Jó, akkor nézzünk az amerikai tőzsde és a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeknek a kooperációja, vagy a párhuzamos működése, illetve árfolyam alakulása mögé.
Igen, ugye ez a mesterséges intelligencia gyakorlatilag egy olyan eszköz az emberek számára, ami forradalmasítani tudja az embereknek a mindennapi életét, és ugye ez egy nagy érték, amelyet a technológiai vállalatok is felismertek, és a ChatGPT megjelenése óta hatalmas verseny alakult ki a technológiai óriások között, hogy mely az a vállalat, amelyik a legfejlettebb és legjobb mesterséges intelligenciát tudja a felhasználók számára elérhetővé tenni. Például az Amazon elindította az AWS platformját, amelyen keresztül mesterséges intelligenciája képfelismerésre és beszédet szövegi alakításra képes. A Google a Bard AI nevezetű chatbottal vette fel a versenyt a ChatGPT-vel, a Meta pedig azt jelentette be, hogy különböző személyiségekkel rendelkező chatbotokat fog fejleszteni.
És egyébként ezek a nagy tech cégek húzták föl tulajdonképpen az elmúlt hónapokban az S&P-t, illetve a Nasdaq-ot. Hát azt tudjuk, hogy az S&P ugye ebben az évben olyan 14-15%-kal emelkedett, de hát a Nasdaq az ennél jóval nagyobb mértékben.
Így van, évelej óta az S&P-ben lévő technológiai vállalatok átlagosan 47%-ot emelkedtek, míg hogyha meg a tekkeket nézzük, a meg a tech vállalatokat, akkor az 67%-os emelkedést mutat. De kiemelném az Nvidia-t, ami mindösszesen fél év alatt 225%-os emelkedést tudhat maga után, illetve az Apple most már, az Apple piaci kapitalizációja most már meghaladja a 3000 milliárd dollárt.
Hát igen, eszembe jutott erről a számsorról, hogy valamikor, amikor én a közgázra jártam, ugye akkor a Kicsi Szép című könyvet publikálta ugye egy Schumacher nevű közgazdász, és ugye azt gondoltuk, hogy ez lesz az emberközpontú közgazdaságtannak az alapja, és mindebből lefordítva az amerikai tőzsdére az látható, hogy ugye a kis kapitalizáció részvényeket magában foglaló Russell 2000 index csak néhány százalékot nőtt ugyanezen idő alatt, miközben ugye te a megatech cégeknek a szárnyalásáról beszéltél.
Így van, egyébként nagyon érdekes, hogyha kivesszük az S&P-ből az AI-hoz köthető cégek abnormális hozamát, akkor az S&P idei árfolyam emelkedése nagyjából ilyen 4% körüli.
Hát ennyit nőttek egyébként, ennyit nőtt a Russell 2000 is. Tehát akkor van, körülbelül ők pariba vannak.
Igen.
Jó, tehát, hogyha kivesszük ezt a tech óriásokat, akkor gyakorlatilag nem lett volna csak néhány százalékos növekedés ugye az amerikai tőzsde meghatározó indexében az S&P-n, S&P 500-ban.
Így van, így van. Úgyhogy nagy kérdés az, hogy túlárazott-e a piac, és én ezek alapján azt mondom, hogy szerintem igen, mert hogyha például megvizsgáljuk a technológiai vállalatoknak az egy részvényre utó eredményét az árfolyamához képest, illetve fordítva az árfolyamát az egy részvényre jutó eredményekhez képest, akkor a tech cégek átlagosan 70-szer annyiba kerülnek, mint a vállalatoknak a jelenlegi eredménye.
Tehát azt jelenti, hogy 70 évig kell nyereséget termelni ahhoz, hogy kifizetődjön a befektetés? Fordítsuk
igen.
Így le?
Így van, így van.
Miközben az átlagos nyereség hányad, vagy a jövedelemtermelő képesség az S&P-bennél jóval alacsony, azt hiszem 20 körül van valahogy, nem? Ilyen 20-as?
Most jelenleg 22, de a historikus átlag az nagyjából 20 és 18 és 20 között uh-huh. van, tehát azt mondhatni, hogy ez a 70-es P/E ráta, ez jelentősen magasabb, mint az S&P átlaga.
És ebből azt a következtetést vonod le, hogy túl vannak árazva ezek a részvények. Egyébként itt jelzem neked, hogy korábban már olyan május végén, júniusban is azért voltak figyelmeztető jelek, olvastam olyan elemzéseket, amelyek azt firtatták, hogy meddig tarthat még a mesterséges intelligencia őrület a tőzsdéken. Ezt a kifejezést használták, hát persze nyilván ez egy címbe van benne, ami figyelemfelkeltést szolgálja, de azt hiszem, hogy azért voltak már olyan jelek, amelyek ugye azt a kifejezést honosították meg, vagy fogalmazták meg, hogy itt egy komoly buborékról van szó, és ha már említetted korábban a dotcomot, ugye ott láttunk, hogy egy buborék kialakulása mihez vezetett a 2000-es években?
Így van. Szerintem egyébként az elemzőknek jelenleg rendkívül nagy elvárásaik vannak a vállalat, tehát a technológiai vállalatok jövőbeni teljesítménye kapcsán. Az Nvidia esetében például az elemzői konszenzus a következő 4 évre átlagban 34%-os növekedési ütemet vetít előre. Ehhez képest a félvezető iparág átlagos múltbéli növekedési üteme nagyjából 6%. Tehát egy 6%-os szektor átlaghoz képest a 34%-os növekedési ütemet én túlzónak találom, és szerintem a 2001-es dotcom lufi jelenséghez annyira nem hasonlít ez az AI lufi, mert a mesterséges intelligenciában én úgy gondolom, hogy van érték, viszont az, hogy jövőre vonatkozóan ez mennyire tud lecsapódni a cashflow-kban, az kérdéses, és valószínűleg nem akkora, mint amekkorát az elemzők most várnak.
Hadd vessek itt közbe valamit, mert ugye ez is az utóbbi időben több cikkben megjelent, hogy nagyon nagy K plusz F ráfordítást igényel a mesterséges intelligencia. Ugye, ha jól tudom, akkor a Microsoft gyors jelentésében volt látható, hogy miközben jó számokat jelentett, aközben a pénzügyi igazgató ugye arról beszélt a konferencia beszélgetés során, hogy nekik, tudom, 40, ha jól emlékszem, 40 milliárd dollárt kell befektetniük, és emiatt azért rövid távon csökkent is a Microsoft árfolyama, és gondolom nem a Microsoft az egyetlen, amelynek komoly összegeket kell beruháznia annak érdekében, ugye, hogy tovább fejleszék, vagy meghonosítsák a mesterséges intelligenciát.
Igen, abszolút. Tehát a nagy verseny miatt ugye próbálják a vállalatok túllicitálni egymást, és minél nagyobb összegeket költeni a mesterséges intelligenciára. Véleményem szerint ez a nagyobb játéka, tehát a mesterséges intelligencia fejlesztése az rendkívül drága, és csak a nagy vállalatok engedhetik meg maguknak, hogy ezzel foglalkozzanak. Persze vannak kisebb szereplők, de azok valószínűleg akvizíció alá fognak kerülni.
Mit gondolsz, hogy az S&P miatt, a buborék miatt az év hátralévő részében esetleg stagnálhat, vagy az is előfordulhat, hogy lefordul? Vagy pedig ezt most még nem lehet látni?
Én úgy gondolom, hogy lesz egy kisebb, egy egészségesebb korrekció évvégéig a piacon. Nagyjából az S&P felértékét én ilyen 4150 és 4200-ra teszem, ami nagyjából 4 és 5 százalékkal van alacsonyabb szinten a jelenlegi értékhez képest, és érdemes a technológiát azt alulsúlyozni a
befektetőknek,
így van.
Igen, csak akkor mit vegyenek helyette, vagy hogyha elkezdik kiszórni ezeket a részvényeket, hát akkor ezeknek az árfolyama azért adott esetben még eshet is, és ugye ez kvadrál azzal, ugye, hogy az S&P is lefordulhat, de akkor tartsák a pénzüket állampapírba, vagy mit tegyenek?
Én úgy gondolom, hogy a defenzív szektorban bőven akad jelenleg alulárazott vállalat, hiszen ezek a cégek idén alig emelkedtek, mindösszesen 2%-os árfolyam emelkedést tudhatnak maguk mögött, illetve...
Milyen szektorokat nevezett defenzív cégeknek?
A mindennapi fogyasztási javakat előállító cégek, az ugye historikusan számít defenzív cégnek, és 2022-ben elég szépen megvédte ezt a címét az iparág, mert az emelkedő infláció ellenére is felül teljesítette az S&P 500-as index árfolyama. Ugye 2022-ben volt egy nagyobb korrekciója az S&P-nek, és hogyha ETF-et keresünk, akkor az iShares Consumer Staples ETF, amit a BlackRock bocsát ki,
az lehet a nyerő.
Az lehet a nyerő.
És a gyógyszeriparról mi a véleményed? A gyógyszeripari cégekről?
Alapvetően gyógyszeriparral annyira nem foglalkozok, de az elmúlt hónapban láttam, hogy elég szépet emelkedtek. Például az Eli Lilly, Johnson & Johnson, amik az S&P-ben vannak, ilyen 10-15%-os emelkedést produkáltak az elmúlt hónapban, illetve visszakanyarodva még a defenzív cégekhez, a Target jelentett, és 11%-ot emelkedik Primarketben, mert jó lett a jelentése.
És mit tegyenek azok, akik benne ülnek olyan cégekben, azokban a nagy tech cégekben, amelyekről korábban beszéltünk? Akkor szépen lassan eladni, vagy tartani, vagy milyenkor stratégia?
Hát úgy gondolom, hogy a nyereséges pozíciókat abszolút értemes realizálni, és csökkenteni a technológiai kitettséget, és átfordítani a befektetéseket a defenzív cégek irányába, hiszen azért nem elhanyagolandó tény az sem, hogy még mindig az inflációval küzd az amerikai jegybank, illetve még mindig ott van a recessziónak a kockázata.
Köszönöm a beszélgetést Láng Andrásnak, az SPB privátbankárának, további kellemes napot kívánok!
Köszönöm szépen, viszont kívánom!